műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A digitalizáció térnyerésével egy időben megváltoztak a filmfogyasztási szokások is. Míg egykor a moziba jártak az emberek, addig mostanra főként otthon nézik meg a filmeket. Ezek fogyasztási felülete pedig egyre inkább átkerül a minden eszköz fölött álló okostelefonra. Mostanra már nem ritka az, hogy vertikális formában forgatják le a filmeket, annak érdekében, hogy azok jól nézzenek ki az okostelefonok kijelzőin is. Eközben pedig ott van a közösségi média, amely szintén tele van az állóképes rövid filmekkel. De nem csak a telefon kezdi elvenni a teret a széles vászontól és a televíziótól, hiszen egyre inkább számolni kell a virtuális valóság szemüvegekkel is. Témánk közösségi médiás rövid filmek, vertikális tartalmak és a VR. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Németh Szabolcs előtt filmkritikus, újságíró, akinek köszönöm, hogy újfent elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Szervusz, köszöntelek ismét a mikrofonok előtt.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, köszönöm a meghívást.
Elsősorban arra kérnélek, hogy röviden foglaljuk össze, hogy hogyan is jutottunk el a múlt heti beszélgetés során a mozi kezdetétől a kazettákon, a CD-ken és a DVD-ken át a kalóztartalmakig, illetve a streaming szolgáltatókig, hogyha a címszavakban kéne elmondani, akkor erről beszélgettünk a múlt héten.
Hát vázlatosan megbeszéltük a mozi tündöklését és bukását, gyakorlatilag a patinás és kevés patinás filmszínházak egyre fogyatkozó közönségével foglalkoztunk, amely ugye hát az aranykorát valamikor a némafilm korszak derekától a televízió megjelenéséig és elterjedéséig tudhatta magáénak. Ez nagyjából a 1920-as évek dereka és az 50-es évek dereka. Ez a mozi aranykora már csak abból a szempontból is, hogy szinte az egyetlen és a legfőbb mozgóképes szórakoztatási forma. Azokban az időkben is vannak különböző gépek, amelyek, ha úgy tetszik, párhuzamba állíthatóak a mai okoskütyüknek a képernyőivel. Nem tudom, már a 40-es években is különböző lokálokban, meg kocsmákban lehetett olyan masinériákba apró pénzt tenni, amikből belekukintottunk, akkor nem tudom, egy 5 perces zenés videoklipet lehetett megnézni, ami direkt arra a formátumra készült, vagy egy akkor éppen híres musicalnek, egy Judy Garlandos musicalnek, vagy a Fred Astaire-es musicalnek az egyik betét részét lehetett ilyen automatizáltan működő filmszalagról, keskeny formátumú filmszalagról megnézni. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy ha bármit a mozifilmekről beszélgettünk, de közben párhuzamosan létezik egy másik mozgóképekkel szórakoztató világ is, és ez már a 40-es évek Budapestjén is ilyen kütyük voltak, ezeknek a rengeteg különböző neve van, amelyben például Karádi dalokat lehetett hallgatni, és látni lehetett Karádit, akikre ugye nagyon kíváncsiak voltak az emberek a 40-es évek elején, amikor Karádi ugye maga 9 filmjével elképesztő kultuszt teremtett magának, és ugye minden Karádi filmnek egy kötelező visszatérő momentuma volt a Karádi dal. És ezeket kivágták, és 3 percben beletekintve ebbe a dobozba, vagy ugye később már a dobozba egy ilyen, még a tévék előtt volt egy kis tévé méretű képernyő, amire a szerkezet kivetítette azt a zenés mozgóképes darabot. Ezekről kevesebbet tudunk, mert nem kanonizálta a filmtörténet, de hogy ezek a kütyük már léteztek Európa és Amerika szerte is a második világháború idején és előtt is egy évtizeddel. Ugye visszatérve a kérdésedre, és mindezek után, ami megjelenik, az mind ugye egy beleharap a filmnek a mozi intézményétől elveszi a közönséget, szépen sorba haladva történetileg a televízió, a VHS, a CD-DVD, a kalózkodás és a streaming szolgáltatók. És akkor abban maradtunk, hogy a filmszínházba járás az egy ilyen presztízs művelet lesz, és egy presztízs szórakozás lesz. De ez még nem azt jelenti, hogy itt nem beszélhetünk tömegekről, akik moziba járnak, csak hát ehhez kell artikulálódjon a mozi gyártás, forgalmazás és mozi üzemeltetés, mert ugye ez a három nagy művelet kell ahhoz, hogy filmkultúráról beszélgessünk, hát akik legyártják, akik elszállítják a moziba a filmeket, és maguk a mozik, akik kiállítják idézőesen ezeket a filmeket.
És akkor érkezzünk meg a közösségi médiához, itt hagytuk abba a múlt héten, és legyen akkor ez a reklám helyei, reklámok vannak a mozikban is, hogy a múlt heti beszélgetésünk visszahallgatható mind a Marosvásárhelyi Rádió honlapján, mind pedig a Marosvásárhelyi Rádió kikötő nevű Spotify csatornáján. No, de akkor közösségi média, beszéljünk arról a közösségi médiáról, ahol ugye először a rövid szövegek voltak jelen, aztán jöttek a fényképek, most pedig a videók, különösen a rövid videók számítanak igazán menőnek, ezek tudják beszippantani az embereket. És hát ott van a TikTok, amely igazán elindította ezt a trendet, és beismertem, pszichológusokat foglalkoztat, hogy az algoritmusa olyan legyen, hogy minél hosszabb ideig ott tartsa a felhasználókat, mert minél tovább vannak ott a felhasználók, az annál több pénzt jelent a vállalatnak, aki üzemelteti az adott közösségi médiás platformot. Viszont mennyire nevezhető a mozifilm az egész estés játékfilm konkurenciájának a közösségi médiás rövid film?
Hát nyilván nevezhető. Ha filmnyelvre tekintünk rá, akkor igazából semmi olyat nem találtunk fel, hanem csak tovább fejlesztettük a mozi aranykora előtti ugye, attrakciós mozi korszakot. Ugye így nevezik mondjuk az 1900-as és 10-es éveket a filmtörténet írásban, az attrakciós mozinak az ideje, amikor, ugye, amikor magára a médiumnak a mágiájára tekintettek csodálattal az emberek. De nem az volt a fontos, hogy mit néznek, hanem az, hogy általán nézhetik és bemozdul a kép. És ez 15 éven át bárki, aki belevágott a kisfilmek gyártásába, meg karavánnal vitte ide-oda, édesmér mit filmezett le, mert hogy az emberek még mindig arra csodálkoztak rá nagy tömegével, hogy bemozdul a kép, és ennek a mágiája őket elvarázsolta, és igazából ilyen kor elég primitív, vagy ebben a korszakban meglehetősen primitív filmek készültek. Primitívnek értem az alatt, ezt az alatt, hogy a mai mozgóképes narratív komplexitáshoz képest primitív. Tehát olyan kis cicákat nézzünk a TikTokon, mint hogy a Lumierek már lefilmezték a kis cicászkot 1898-ban is, meg ilyen stop trükkös, gyorsan vágott 30 másodperces klippeket nézzünk, amiből Méliez is építkezett annak idején. Tehát igazából mi az attrakciós formájához tértünk vissza a mozgókép és természetesen ez az elképesztő, sokszor mondjuk, hogy a túl telített információs világunkban ez a 30 másodperc, ami gyorsan és szemléletesen van vágva, meg szöveg is van benne, meg zene is van benne, meg kép is van benne, hát ez az inger küszöbünket még szinten tudja tartani, és tudjuk ezeket fogyasztani.
A Netflix egyik vezetője nyilatkozta azt egy pár évvel ezelőtt, hogy a Netflixnek a legnagyobb ellensége az alvás, tehát ők az alvástól is el akarják, vagy az alvástól akarják elvenni az időt, mert hát dolgozni kell, enni kell, ezektől az időktől nehezen tudják elvenni, vagy a saját malmukra átcsábítani a felhasznált időt, viszont az alvást azt lehet faragni, és az alatt is lehet nézni az adott streaming szolgáltatót. Viszont most, hogy itt van a közösségi média, itt vannak a rövid filmek, amelyek ugyanúgy el tudják venni az alvástól is az időt. Oda tudnak az emberek még figyelni egy-két óra a környéki filmre, vagy ilyen téren is megváltoztak a szokások a közösségi médiás film korában. Tudunk figyelni 120 percen keresztül, vagy ami már 30 másodpercnél hosszabb, az már megterhelő?
Az Acél Petra, aki egy nagyon jó Magyarország, ezt a Corvinuson tanít egy médiakutató, aki hát folyamatosan beszámol arról, hogy az által jól ismert tudományos kör, akik médiával és kommunikációval foglalkoznak, hát azt hiszem 5 évente megmérik az átlagos figyelem képességet, és ez elképesztő gyorsasággal beszűkül. Tehát az, hogy elkezdünk fokuszálni valamire, most legyen az egy előadás, egy versfelolvasás, vagy egy film, vagy bármi, egy óra az iskolában, hát másodperceken belül már valami másra is gondolunk. Tehát, hogy valami elképesztő, hogy az emberi figyelem az mennyire szétszóródik, nyilván ez a felgyorsult világunk a hozadéka. Illetve itt most jön be a szerintem egyik dimenzió lehet ennek a problémának az, hogy bejön ugye a kis felületen és a nagy felületen nézett filmnek az együttes jelensége, tehát még mindig vannak mozik óriási nagyvászonnal, és még mindig vannak, sőt, egyre több kis képernyő van, de hogy észrevetted, hogy megjelent a mozi, annak idején megjelent a televízió, a kis doboz otthon, amin képek peregtek, úgy a mozi vászon is kiszélesedett. Tehát a mozinak a válságba jutottságát az 50-es években azzal próbálták kompenzálni, hogy megjelent ugye egyrészt a színes film az standarddá vált, illetve ezek a nagyon széles vásznú filmek megjelentek. Most a Ben Hurra kell gondolni, egy tipikus ilyen produkció, aminek a gyártási volumenét, a színvilágát, a hangzóvilágát, de minden dimenzióját megpróbálták megnagyítani a filmnek. Azért, mert akkor az az élmény van annyira immerzív, van annyira ingerküszöböt megütő, hogy az emberek akkor hátra kimozdulnak és nem ülnek otthon. Valami ilyesmi megfigyelhető az okostelefonok meg a kisképernyők elterjedésével is. Hogy emlékszünk a 3D-s őrületre, ami szintén nem új történet, mert már a sztereoszkópot, amivel hát ilyen félig álló képeket is lehetett nézni egy szemüveggel a 19. század első felében, de hogy a 3D-t azt 1905-ben is kitalálták filmnézésre, meg az 50-es években is divatba jött, pont mint egy ilyen új dimenzió, meg egy új szemcukorka az 50-es években.
És divatba jött a 2010-es években.
Igen, tehát ez a 3D, ez ilyen 25 évente, 30-40 évente reciklálja magát. Hát Alfred Hitchcocknak a Gyilkosság telefonhírásra, vagy a Dial M for Murder című filmje, az ugye 3D-ben készül el, és úgy kerül mozi forgalmazásba. És én gondolom, hogy az ultradigitalizációs csúcs, ami a 2010-es éveknek az elején, az ugye megint kényszerítette a filmgyártást arra, hogy ezzel a 3D-s immerzív élménnyel próbálják meg a mozi élményt gazdagítani annak érdekében, hogy a laptop képernyők, a kezdetleges okostévés képernyők, meg az iPhone-ok, meg egyéb androidos kis képernyők elől az embereket visszacsábítsa a moziba. Manapság pedig természetesen ugyanez a harc, ez folytatódik. Én azt látom, hogy továbbra is ez a 4D-s, meg 5D-s, meg 6D-s mozi próbálkozások vannak kevés sikerrel, de ugyanakkor én azt is észreveszem, hogy maguk a filmek is megpróbálnak visszatérni valami, olyan képet mutatni, ami nem a digitális képnek a szikárságát és az együgyűségét szolgáltatják. Tehát nagyon-nagyon népszerű az, hogy újra feltalálják a filmszallagot, tehát ha láttál már filmszallagról vetített mozgóképet, akkor látod, hogy annak van egy, megint a mágia szót fogom elővanni, hanem van egy ilyen szűrt textúrás egyedi képe. Még akkor is látjuk, hogyha valamit filmszalagra forgattak eredetileg, hogyha az digitális formátumon vetítik DCP-ről a moziban. Látjuk a fekete-fehér visszatérését. Látjuk nagyon hosszú filmeknek a trendjét. Mert mire gondolok, ha már kifizetek 30, 40, 50, mit tudom én, hány lehet a film, akkor legalább legyen jó hosszú. Tudod, hogy akkor kapjak egy időbeli élményt, és akkor érzem, hogy per perc jól kötöttem el a pénzemet.
Számít a mennyiség, ezt akarod mondani. A mennyiség is,
igen. Most természetesen ilyen trendeknek a visszatérését is látjuk, mert annyira unalmasnak tartjuk már a digitális képet, ami sokszor ugye a valós szemlátásunkat imitálja, hogy szeretnénk valami mágiát, valami mágia szűrőn át látni a képek által, vagy a fantáziát, vagy a valóságot. Nem tudom, érthetője volt, ahogy fogalmaztam, de hogy azt látom, hogy a mediális igénye a filmnek, ez alatt értem azt, hogy legyen valami filmszerűsége a filmnek, hogy azt megszokhattuk akár az analóg korban, vagy akár az analóg korban, mert hogy az volt a digitális kor előtt. Tehát, hogy a filmek megjelenjenek filmszerűek, ezt akartam mondani. Hosszúak legyenek, látványosak legyenek, és nem csak akciódúságra gondolok, hanem a filmnek, a filmképnek a színére, a textúrájára, a világításra, stb. Stb.
És itt a filmszerű filmeknél, mielőtt tovább mennénk, arra gondolok, hogy Kolozsváron láttam én először 7D-s mozit az egyik bevásárló központban. Diák voltam, és nem igazán volt annyi pénzem, hogy arra 15 percre azt a relatív magas összeget kifizessem, és az, ahogy te is mondtad, hogy ezekre nem igazán mutatkozik igény, az látszik, hogy Kolozsváron is az említett bevásárló központból eltűnt ez a 7D-s mozi. De hogy közben ugye okostelefonok, és igény van a filmszerű filmekre, most persze kérdés, hogy kinek mi a filmszerű film, de hogy megjelentek a vertikális filmek. Vertikális filmek alatt most nem a TikTok videókra gondolok a 30 másodpercesekre, hanem tényleg egy-másfél órás filmek, nem a nagyon hosszú kategória, amit te említettél itt az imént, de 30 másodperchez képest viszont már hosszú, vertikálisak, mert hogy arra készültek, hogy a telefon képernyőjén, az álló képernyőn nézzenek ki igazán jól, ott legyen a legjobb a fogyasztási
élmény. De történetet elbeszélő filmek
igen,
ezek?
Igen, történetet próbálnak elbeszélni. Hát nyilván nagyon most már nem az, hogy karcsúsított, felhígított történetet. Én egyszer rávetemettem és megnéztem egy ilyen filmet. Hát egy ilyen szokásos, ahogy az emberek sztereotípan használják a Hollywood kifejezést, hogy egy ilyen kicsit akciós, szerelmi szállal benne, a jó győz a végén, a rossz megkapja a büntetését, és hogy körülbelül ez van ezekben a filmekben, illetve még láttam egy párnak a trailerét, amit egy az egyben rá tudok húzni erre az imént elmondott gondolatra.
Hát biztos vannak, szerintem soha nem lesz népszerű, és elmondom, hogy miért. Azért, mert hogyha mi el akarunk mesélni egy történetet, és általában a történetben vannak emberek, és ezek az emberek interakcióba lépnek, akkor nagyon nehéz egy ilyen állóképben megmutatni azt, hogy két ember beszélget, vagy két ember egy térben van. Hogyha nem ölelkeznek, vagy nem csókolóznak, akkor ugye nagyon nehéz őket hát egyrészt bele integrálni, vagy a képbe keretezni, másrészt, hogy egyszerűen a látásunk, tehát kinézzünk a fejünkből, és az ugye szélesebb, mint amilyen magas az a kép, amit látunk, mert ugye a homlokunk, és itt lent az orrunk, meg a szemüregünk alja, az keretezi. És ez így nézni egy vertikális képet, ez okoz egy kis diszonanciát az agyban. Másrészt meg mondom, tehát bekomponálni egy tájjelenetet, bekomponálni emberi interakciót, egy családi vacsorát hogy filmezek le állóképpel, lefilmezhetem, csak akkor elmozgatnom a felvevőgépet, a vertikális felvevőgépet jobbra-balra, és nem tudok olyan szugesztíven megmutatni például egy családi vacsora bonyodalmait, vagy szereplőit. Érted? Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy vannak ilyen filmek, mert nyilván kényelmesebb a telefont egyenesen tartani, mert hogy úgy szándékozták az emberek, vagy a gyártók kitalálni ezt a kütyüt, hogy azt vertikális formátumban kell nézni, de én úgy gondolom, hogy elsősorban és másodsorban is, és lehet, hogy csak 16. sorban fogják ezt filmgyártásra használni, meg ha fogják is, akkor nem sok pénzt fognak belőlni egyhamar ebbe, hanem nyilván itt a social media tartalmak, mozgóképes tartalmai lesznek szerintem a közeljövőben is, vagy a belátható jövőben is erre a vertikális képre kitalálva. Mert egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy ha valaki normális, becsületes filmet akar készíteni, és ebből sok pénzt akar keresni, akkor vertikálisan megye fel. Lehet, ha emögött van egy nagyon erős koncepció. Lehet, hogy van, nem tudom. Én ezeket a filmeket, amit te mondasz, nem láttam, és aztán nem is fogom megnézni, mert az én agyam kisülne, hogyha így kéne 20 percen keresztül nézek valamit, nem, hogy más órán keresztül.
Igen, tehát nyilván egy rétegnek szólnak ezek a filmek, most nyilván kinek mi tetszik, ez nem elítélendő, de...
Nem a tetszikre, hanem pont a mondandóm első fele arra vonatkozott, hogy nagyon nehéz narratív filmet, vagy narratív vizuális, vagy vizuális narratív történetet így elmesélni. Most ez nagyon szóképzavaros volt, amit mondtam, de nehéz egyszerűen embereket komponálni, vagy emberi interakciókat komponálni vertikálisan. Biztos megoldották ezekben a filmekben is valahogy, de én idegennek tartom. Ez nem azt jelenti, hogy 20 év múlva nem lesz divat, már biztos jósoltak ebben a stúdióban is szakemberek olyan dolgokkal, de nem az első, amiről azt mondták, hogy nem lesz, és aztán mégis lett. De én nem tudom elképzelni, hogy ez így egy nagyon-nagyon divatos lenne.
Itt elhangzott általad a vertikális film és a családi vacsora, és eszembe jutott, hogy az általam látott egyetlen egy filmben volt egy ilyen rész, nem családi vacsora, a szereplők ültek egy asztalnál, de kvázi beleillik a te mondandódba, és volt olyan snitt, ahol mutatták az asztalnak az egyik felét, és egy olyan snitt, ahol mutatták az asztalnak a másik felét, valaki ült az asztal fönn, és akkor így fél homályból bebelógtak emberek. Nem volt a legjobb képi világ, ebben tényleg megegyezhetünk. Na de a vertikális filmek után hogyan értékeled azt a jelenséget, amikor egy létező nem vertikális filmből kivesznek egy jelenetet, megváltoztatják, ugye akár a mesterséges intelligencia segítségével, és teljesen más mondatokat adnak a szereplők szájában, megváltozik a párbeszéd, eltér az eredetitől, és ott van egy 30-60 másodperces rész, ami nem az, ahogy a rendező elképzelte, nem az, ahogy elhangzik a filmbe, és ezt a kis részletet fellövik a közösségi médiába. Milyen hatással lehet ez az eredeti alkotásra? És most nem arra gondolok, hogy valaki készít egy szinkron paródiát, és megjelöli, hogy na ez egy szinkron paródia, nem kell ezt komolyan venni.
Hát akkor lopásnak minősül, nem? Tehát, hogy úgy tudom, hogy oktatási célra, meg a paródia készítés céljából fel lehet használni szabadon dolgokat. Hát etikátlan, kezdjük azzal, meg szerintem problematikus. Nem tudom, hogy nem tudok erre példát, sokkal több példát tudok ilyen utószinkronizációra. Emlékszem, 10 éve mekkora divat volt a YouTube-on különböző amerikai, hollywoodi akciófilmekre rávágni magyar nagyszínészek szavalatait, amikor Samuel Jackson szavalja, nem tudom, Petőfit, Latinovics hangján, az olyan vicces videók voltak. Mókás. Nyilván az, hogy mit tud majd a mesterséges intelligencia, az tényleg már nem a jövő titka, mert a jelennek a ténye, viszont én nem látom a célját ennek, amit mondasz. Azt viszont el tudom képzelni, és erre már voltak víziók, sőt filmek is szóltak erről, hogy mi van, hogyha egy színész visszatér úgy, hogy már nem is él. És láthattunk ilyent valamelyik 5-6 évvel ezelőtti Star Wars szériában, amikor a régi széria, a 70-es évek szériájának egyik színészét beleillesztették az új filmbe, úgyhogy egy cseppet nem öregedett. Mi van akkor, hogyha egy színész úgy gondolja, hogy beszkennelteti magát idézőjelesen, és akár a halála után játszik úgy filmekbe, hogy ő már nem is létezik, fogják ezt használni. Láttuk De Niro-nak Martin Scorsese-nek a Netflixes filmjét, aminek most a címe nem fog eszembe jutni, ugye Al Pacinoval és Robert De Niroval, akik hát már akkor szerintem majdnem 80 évesek voltak, amikor forgott a film, az Irishman, ez volt a címe, és hát 35 évvel fiatalították őket mesterséges intelligencia digitális úton. Tehát inkább itt vannak ezek az etikai kérdések a filmgyártás felől. Azt, hogy most én mit csinálok otthon a filmmel és feltöltöm, hát magára a filmem hiszem, hogy hatással lenne, vagy nem tudom. Tehát úgy is módosítom a filmet, akkor nem fogják felismerni. Meg ha ismerik a filmet, akkor tudják, hogy módosítva van. Tehát nem igazán látom ennek a veszélyét. Viszont, hogy ne csak a rosszat mondjuk, el tudom képzelni, hogy a a homemade, vagy a do it yourself, a csináld magad filmkészítésben nagyon sokat tud segíteni. Valaki 10-15 ezer dollárból képes majd egy másfél órás filmet Adobe After Effects, meg AI segítségével összehozni, és hogyha ezeket ezeket az új technológiákat, mint egy kreatív kifejező eszköz használja, és egy tök jó struktúrát kitalál, ami élvezhető, meg esetleg művészi igényű, akkor hajrá mindenkinek. Tehát a 90-es években rengeteg rendező úgy járta ki a saját filmiskoláját, hogy kapott VHS-t, és otthon addig vagdosta a filmeket, ameddig megtanult vágni, és strukturálni egy filmet. Most is van egy film, aminek nem fog eszembe jutni a címe, de hogy láttam az extra videói között azt, hogy hogyan készült, egy srác valahol egy kis amerikai városban, azt hiszem Meet the Beavers, vagy talán valami ilyesmi a címe, egy ilyen némafilm paródiát készített, másfél órás, egy nagyon-nagyon elvetemült hülye történetet talált ki, amiben ő egy 19. századi hódvadász, és egyedül marad a hódvadász társai, ott hagyják egyedül a téli erdőben, és a hódok pedig bosszút vesznek rajta, mert hogy hódvadász, és akkor arról szól a másfél óra, hogy menekül a hódok előtt, és egymásnak csapdát állítanak, és tehát annyira gagyi a film, vagy annyira gagyinak tűnő a film, hogy a hódokat azok ilyen hód plusz ruhába beöltözött emberek játsszák, de annyira bájos az egész történet, és annyira egy ilyen szívvel lélekkel csinált amatőr dolog, viszont nem néz ki amatőrnek, mert hogy mesterséges intelligencia és After Effects segítségével rengeteg zöldhátteres ilyen erdei felvételt úgy sikerült ilyen új technológiákkal manipulálni, hogy az egy nagyon különleges, ilyen vicces, animációszerű külön világot teremtett, amiben ez a fickó egy ilyen 30 éves paliot bohóckodik, és ezek a hülye hódok is annyira bájosak azok a plüss vackok, hogy egyszerűen én leültem, megnéztem múlt héten, azt hittem, hogy ez mekkora hülyesség, meg küldte valaki, van egy ilyen film, és végig röhögtem. És hogy nézem, az én kis letterboxos buborékomban, ami egy ilyen digitális filmes social media felület, ott is mindenki nagyon szereti. Tehát, hogy én ezzel azt akarom mondani, hogy ezekre az új technológiákra úgy kell tekinteni, hogy ezek gazdagítják a filmnyelvet. Újabb filmnyelvi kifejező eszközök teremtődnek meg, akár a vertikális filmképben. Ha emlékszünk, akkor volt Rádu Zsundénak a tavaly előtti filmje, a Ne várjunk túl sokat a világ végétől című, amiben ugye a főszereplő nő járta autóval Bukarest utcáit, mert különböző embereket kellett meglátogasson, és velük volt dolga, és akkor néha megállt, és a stresszet, a munkai stresszet úgy vezette le, hogy a telefonba Andrew Tate ilyen mesterséges intelligencia TikTok maszkjával mondott ilyen szerepben, mondott hülyeségeket, és töltötte fel a TikTokra, és ott nagykövető tábora volt. És amikor ő ezt csinálta, akkor az a vertikális filmkép rávágódott a filmnek a tényleges filmképére. És akkor ott fejeket nézzük 5-6 percben, vagy 3-4 percben, amilyen videót csinált a saját telefonjával. Nyilván a Rádu Zsudé film az egy nagyon töredezett formátumú és sok filmnyelvi eszközt használó, nagyon posztmodernkedő film, és az elmúlt az ezelőtti Rádu Zsudé film is ilyen volt, de hogy megkapta a helyét a vertikális film, mint egy nagyon fontos kifejező eszköz a filmben. És hogyha ezek a lehetőségek, most az AI-ra gondolok, a vertikális képre is gondolok, vagy a különböző utómunka eszközökre gondolok, amik már egy egyszerű laptopon is elvégezhetőek, akkor úgy gondolom, hogy itt a kifejezési eszközök azok gazdagodtak. Nyilván a filmeknek a 99%-a hülyeség lesz és rossz lesz. Én csak abban gondolok bele, hogy milyen arányok voltak abban az időben, amikor a 3D-s őrület kitört a 2010-es években. Én először is, nyilván én is megnéztem pár filmet, ugye az Avatar után volt, nem az Avatar 2009-es bemutatói után jött el a ide is az új 3D-s őrület. Megnéztem az Avatart, egyetlen élményem volt, hogy úgy fáj a szemem, hogy egyszer nem bírom már érzem, kikaparom a szemüregemből. Másrészt pedig én akárhányszor voltam Plaza moziba 3D-s filmet nézni, akkor a popcorn zsírtól annyira zsíros volt a szemüveg, hogy csúszott le az orromról, meg rettentesen fáj a szemem a 3D-től, úgyhogy nem vagyok szemüveges, tehát a látásom még tökéletes. Három filmet emlékszem, hogy a 100-ból 3 film volt, amit láttam, és érdemes volt az 3D-ben nézni. Az egyik volt a Herzognak, a Werner Herzognak a barlangos filmje, nem tudom már mi a pontos címe, de a barlang szó szerepel benne, ami azért volt jó, mert ugye egy barlangba vitt be minket a filmrendező, és ott mesélgetett, és ugye volt egy térélményünk. Egy barlangnak a bemutatásához szerintem a 3D az egy elég jó választás volt, mert lehetett érezni azt, hogy például az ősemberek ezekben a kis firkákban azért mégis valami 3D-s élményt akartak belevinni, meg egyáltalán azokban a terekben sokkal immerzív ebben tudtunk ellenni a 3D által. A másik film, amit láttam, és értelme volt a 3D-nek, az a Wim Wendersnek a Pina Bausról készített, a kortárs táncművésznőről készített filmje, amelyben ugye a táncnak a terét sikerült egy érzékletesebbé tenni a 3D használata által. Tehát feltettem a szemüveget, és láttam azt, hogy a tánc az átvert agyamba sokkal nagyobb teret kap, szó szerint. Illetve a másik az Martin Scorsese-nek a Hugo című filmje volt, ami ugye tipikusan már a kezdetekkor 3D-be volt elképzelve. És nem mindegy, hogy egy filmet 3D-sítünk, vagy 3D kifejező eszközzel fogal meg a kreatív alkotó fejében. Mert ha visszaemlékezünk a Hugo-ra, ugye az a Georges Méliès idejében játszódik Párizsban, egy kisfiú ugye találkozik a nagy rendezővel, és ott ő a párizsi állomáson, ott a tornyokban, meg a különböző ilyen pincelyukakban lakik, és akkor ezt a világot ugye megint sokkal érzékletesebben lehet 3D-vel bemutatni. De a filmeknek a nagy hányada semmi értelme nem volt a 3D-nek. Nem adott többet hozzá a filmélményhez. És nagyjából azt tudom elképzelni, hogy a VR sem fog hozzáadni, ugye én nem is, tehát azt hiszem Cannes-ban 2017-ben, nem is azt hiszem, hanem tényleg, Cannes-ban 2017-ben volt ez egy próbálkozás, amikor a híres mexikói filmrendező Iñárritu készített egy 3D-s filmet, és ott is annak volt egy hozzáadott értéke a VR által, mégpedig az, hogy a történet a mexikói-amerikai határon, nyilván a Mexikóból Amerika felé átszökő illegális bevándorlóknak a szemszögét mutatta meg, és akkor ugye sokkal jobban bele tudtuk magunkat élni az ők stresszükbe, izgalmukba, félelmükbe, meg az egész műveletbe, hogy ők a határon átmennek. Tehát a szubjektivitás felfokozása volt ott a cél, amit a VR formátum által lehetett elérni, és akkor ugye mi is néztünk jobbra, mi is balra, és azt a tájat láttuk. Tehát itt megint nagyon fontos, hogyha a filmművészetről beszélünk, akkor ezek új kifejező eszközök lehetnek. Ha meg ugye a másik, a VR-ra pedig az a probléma, mert ugye intenzíven felhoztad és kérdeztél ezzel kapcsolatban, az, hogyha belegódolunk, akkor az teljesége meg fogja ölni a kollektív filmnézést. Már csak azért is, mert hogy hermetikusan lezárja a fejünket.
Felteszünk egy szemüveget, és nincs ott az a közösségi élmény, mint ahogy a múlt héten is beszéltünk az Édentől Keletre filmklubtól, amelynek keretében minden szerdán összegyűltök, és közösen megnézitek a filmet. Most kicsit hülyén veszi ki az magát, hogyha megpróbáljuk elképzelni, hogy összegyűl 10-20-50 ember, mindenki tételesen kap egy szemüveget, ami nem apró pénz, és akkor ott ülnek ilyen nagyra nőtt buvár szemüvegekkel, és nézik a filmet. Hát kicsit szürreális képet fest ez.
Igen, igen, igen. Hát egyhamar nem fogunk ott VR filmet nézni valószínűleg. És És a másik, a VR szerintem lesz, moziba biztos nem lesz szerintem VR, vagy hamarabb lesz otthoni felhasználásra VR, mint sem moziba. Sőt, hát én szerintem az elsődleges piaca már most, és a jövőben is szerintem a számítógépes játékpiac lesz. Most nem akarom a hallgatókat ezzel fárasztani, de a Half-Life az egyik legsikeresebb és legismertebb számítógépes játék franchise, aminek a legutóbbi kiadása, a Half-Life Alyx, az kizárólag csak VR-ra született. Eddig is voltak számítógépes játékok VR opcióval megvásárolható és VR eszközön futtatható, de az Alyxot az csak VR szemüveggel lehet játszani. Tehát, hogy én szerintem ez a VR-os interaktív, ez a felfokozott interaktivitás, amit a számítógépes játék megenged, na ez fog szerintem elsődleges piaca lenni, legalábbis a kezdetekben szerintem a VR-nak. Mert sok mindenre próbálkoznak, tehát van, ami megmarad, van, ami nem. Ugye a hang az megmaradt a filmbe, a szín megmaradt a filmbe, a szélesvászon megmaradt a filmbe, a 3D az vissza fog térni majd 20 év múlva megint, és van a dolgok, ami a filmnézésről azért ledobódik. Ledobódott a 6., 7., 8. D, ledobódott az interaktív film is, óriási jövőt jósoltak az interaktív filmnek, ugye a Netflixnek volt a Black Mirror sorozatának, az egyik epizódja az ilyen választható narratív struktúrába volt elkészítve, hogy ugye be lehet járni különböző utakat a főhőssel, és mi kell meghozzunk helyette döntéseket. Én voltam egy ilyen filmfesztiválos vetítésen is, ahol gombókkal kell leszavazni, merre guruljon tovább a történet, de ezek nagyon nehéz elkészíteni, rengeteget kell forgatni hozzá, tehát itt mégis az új technológia kontra költségvetés is szerintem szerepet játszik ebben a történetben. Sokkal nehezebb, meg ugye egyáltalán, ha nem járunk moziba, akkor a mozik se tudnak új eszközöket bevetni, tehát ha 6-on megyünk el egy filmre, ami 8D-s, akkor most megrázni a székeket, az külön áramfogyasztás, az kis fizetni meg, stb. Tehát ilyen praktikus szempontok is vannak ezzel kapcsolatban. Nem tudom. Annyi biztos, hogy a filmnézés az megint trendi, és akkor én be is fejeztem a mondandómat, mert hogyha okostelefonok és film, akkor szerencsére most jó híreket is lehet hallani. Például most Magyarországon a mozikban futó filmek legnépszerűbbike, nem csak az egyik, hanem az első három azok magyar filmek. A Demjén Ferences
Hogyan tudnék élni nélküled,
a Futni mentem, ezek vezetik a mozi eladás jegyeket. Tehát ez tök jó hír, hogy az emberek járnak. Nyilván itt most 500 ezer nézőről beszélünk, ami 1960-ban óriási bukásnak számított volna, mert hogy 3 millió nézik, már is kevés lett volna. Itt megint ugye időben és térben másképp viszonyulunk ezekhez a számokhoz.
500 ezeres nézőközönségről beszélünk, de egy 9,5 millió, közel 10 milliós országban, ahol sokan élnek olyan településeken is, ahol aminek a közelében nincs mozi.
Így van.
Ez amúgy Romániáról is elmondható, csak kétszer ekkora számmal. Nagyon kevés időnk maradt.
De hadd fejezzem, mert ez a legfontosabb, hogy azért lett menő a filmnézés, mert megjelent egy telefonos applikáció, ami hát ilyen évről évre, most az elmúlt 5 évről beszélek, de hogy évről évre 1000%-os felhasználói növekedést mutat, ez a Letterboxd nevű felület, ahová most már hozzám a filmklubba járó, általam a filmklubba járó, de nem ismert emberek is használják, tehát a fiatalok körében nagyon elterjedt ez az applikáció, ami egy social media felület, de csak kizárólag filmek mentén lehet beszélgetni, és filmek mentén lehet, hogy tetszik, szocializálódni rajta. Nincs is chat felülete, hanem az a lényeg, hogy beköveted, készítesz a felhasználói fiókot, és ezzel a felhasználói fiókkal téged követhetnek, és te követhetsz embereket. Nagyon híres filmrendezők is fent vannak már, hogy azt lehet látni, hogy Wim Wenders milyen filmeket néz, mert hogy amit megnézted egy filmet, azt te naplózod ebben az applikációban, írhatsz kritikát is hozzá, amerikai és a britek top filmkritikusai fent vannak, most a műsor elején Karcsonkómát hallgattunk, az énekese Giorgio is fent van a Letterboxdon, Szabó Benedek is fent van a Letterboxdon, én is fent vagyok a Letterboxdon, és én például azt veszem észre, hogy egyre menőbb nem kimaradni filmekből, és egyre menőbb filmeket nézni, és ezeket a Letterboxdon pontozni, kritikát írni róla, és vitatkozni róluk.
Egy mondatban akkor zárszóképpen vissza fog térni, vagy visszatért, kijelenthetjük a filmfogyasztás kultusza, mindent egybevetve VR, mesterséges intelligencia, letűnő, eltűnő, előugró 3D és társai?
Hát úgy néz ki, hogy a filmet nem lehet kiirtani, tehát a mozgóképet meg végképp nem, de hogyha mint másfél órástól két és fél órási terjedő mozgóképes narratív struktúrára kérdezel rá, hogy az a film szerinted, és a normális hely az a filmszínházakban van, a kevésbé patinásokban és a nagyon patinásokban, akkor úgy gondolom, hogy még nem érdemes temetni. Mert egyrészt ugye nagyon sok készül, még mindig, nagyon sok készült el, azokat is lehet érdemes megnézni, és a filmfesztiválok vannak, még működnek, van renoméja, Oscar-díjakat még osztogatnak, plázamozik azok olyanok, aminek de még vannak, tehát én úgy gondolom, hogy habár az agyunkat lefárasztja a sok TikTok, Instagram és Facebook tartalom, de a mozi kultúrát, annak a magas kulturális rétegét és a tömegkulturális rétegét is egyelőre fent tudjuk tartani, és ez a következő 10 évre biztos, hogy még igaz lesz.
Legyen akkor ez az Árszó Németh Szabolcs előtt filmkritikus újságíró. Köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom, a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.